Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri érsek ma éjszaka éjféli szentmisét mutat be az egri bazilikában. December 25-én 10 órakor lesz az érseki szentmise. December 28-án a 10 órakor kezdődő szentmisében zárja le a jubileumi szentévet a főpásztor. December 31-én 18 óra 30 perckor kezdődik az évvégi hálaadó szentmise. A szertartásokat rádiónk élőben közvetíti, és követni lehet majd a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Első alkalommal mutatja be 14. Leó pápa december 24-i esti szentmisét. A pápa elődeihez képest későbbi időpontban 22 órakor kezdi a szertartást a Szent Péter Bazilikában, ahol első alkalommal tagalog és igbó nyelven is megszólalnak a fohászok. A Szent Atya most karácsonykor zárja le a Ferenc pápától tavaly december 24-én elindított jubileumi szentévet. December 25-től egymás után lezárják a pápai bazilikák szentkapuit. Holnap a Santa Maria Maggiore bazilika lesz az első, majd a Szent Pál és a Lateráni Szent János bazilika következik. Utolsóként 14. Leó pápa vízkeresztnapján, január 6-án a Szent Péter bazilika szentkapuját csukja be ünnepélyes szertartással. Az ukrán elnök bejelentette, hogy az ország a 20 pontból álló béke megállapodást a parlament elé terjeszti ratifikálásra, vagy országos népszavazást tartanak elfogadásáról. Utóbbi esetben igen vagy nem formátumban döntenek, mondta Volodymyr Zelenszky. Hozzátette, fontolóra vehetik a választások lebonyolítását egyidejűleg a népszavazással. A biztonsági garanciák azonban csak a megállapodás teljes parlamenti ratifikációja, vagy népszavazáson történő jóváhagyása esetén lépnek hatályba. Az ukrán-magyar határszakaszon 5351-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 28 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. A januártól életbe lépő béremelésekről és adókedvezményekről számolt be az év utolsó kormányinfóján tegnap a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely többek között elmondta, január 1-ével a minimálbér 322.800, a garantált bérminimum 373.200 forintra emelkedik. Folytatódik a pedagógusok béremelése átlagosan 10%-kal, a közigazgatásban, a szociális és kulturális ágazatban 15%-kal, emelésre számíthatnak az igazságügyi alkalmazottak is. Duplájára nő jövőre a családi kedvezményként igénybe vehető összeg. Január 1-től egy gyerek után havonta 20 ezer, két gyermek esetében gyermekenként 40 ezer, három vagy több gyermeknél pedig gyerekenként 66 ezer forint jár a családoknak. A hallgatói lemorzsolódás csökkentő programot indít a kormány. Ennek célcsoportjába az orvos, egészség és természettudományi, valamint műszaki, informatikai, agrár és pedagógus képzésben tanuló hallgatók tartoznak. A 2026 és 29 közötti időszakra szóló keretösszeg több mint 28 milliárd forint. A nemzetgazdasági miniszter szerint politikai és gazdasági szorításban kell a kormánynak helytállnia. Nagy Márton az Indexnek adott interjúban azt mondta, Magyarországon a fogyasztás továbbra is erős, a reálbérek nőnek, a költségvetés szempontjából kulcsfontosságú adók, az áfa és a bérekhez kapcsolódó adónemek ugyanúgy befolynak, mintha magasabb lenne a növekedés. Hangsúlyozta, a külső feltételek miatt nem teljesültek a kormány növekedési számai. Aláírta a szlovák köztársasági elnök a büntető törvénykönyvnek azt a módosítását, ami alapján fél év börtönt is kaphat, aki megkérdőjelezi a Benes dekrétumok jogosságát. Forró Krisztián, az államfő nemzetiségi ügyekkel foglalkozó tanácsadója, a Felvidéki Magyar Párt korábbi elnöke az aláírás után beadta lemondását. A Liberális Szabadság és Szolidaritás Mozgalom és a Progresszív Szlovákia Párt jelezte, a módosítás miatt alkotmánybírósághoz fordulnak. A kormányinfón Gulyás Gergely úgy fogalmazott, nem helyes a szólásszabadság olyan korlátozása, amit a szlovák büntető törvénykönyv módosítása tartalmaz. Szlovákia és Magyarország kapcsolatai soha nem voltak még olyan jó szinten, mint a jelenlegi kormányok idején, jelentette ki a szlovák külügyminiszter. Az ellenzék azon próbálkozásai, amelyek ezeknek a kapcsolatoknak a megzavarását célozzák, csak a levegőbe lövöldözés szintjén maradnak, tette hozzá Juraj Blanár, a TASZ szlovák közszolgálati hírügynökségnek adott évvégi interjújában. Végül az időjárásról. Holnap északkeleten szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet, csapadék nem hullik majd, a szél fokozatosan veszít erejéből. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban mínusz 4 és plusz 1 fok között, napközben aztán plusz 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji Fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji Fotócentrum Eger.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
A Keresztény Élet heti lap áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván a lap valamennyi kedves olvasójának, a terjesztésben közreműködő atyáknak és lapterjesztő munkatársaknak.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban elsőként Zsuffa Tünde, József Attila díjas íróval legújabb a Jászol titka című könyvéről beszélgetünk. Az írónő 2025. december 12-én tartott könyvbemutatót Egerben a közönség találkozón kérdezte Bércesi András.
Hogyan illeszkedik a te gondolatrendszeredbe, a műveidbe, a Jászol titkai? Mindig keresed és megtalálod a misztikumot, a titkokat, a rejtélyeket, de ez most mintha picit más lenne.
Ez a kakukk tojás. 50 éves lettem az idén, és szerintem az 50 év az egy olyan életkor az ember életében, amikor úgy átgondol sok mindent, vagy szeretne valami újat kipróbálni, vagy újat tenni. Na most én nem kezdtem el fogadkozni, hogy mit fogok csinálni, ha 50 éves leszek. Viszont nekem az 50. életévem az pont összeesett azzal a másik időponttal, vagy másik jubileummal, hogy a 10. könyvemmel készültem. És azt viszont tudtam, hogy nem szeretném bármelyik trilógiámat folytatni, hanem egy vadi új történetet írni. Még azt is elhatároztam, hogy a könyvnek a mérete is teljesen más lesz, mint a többi. Azt is tudtam, hogy arany lesz, tehát, hogy aranyprégelt lesz. Azt is kitaláltam már, hogy vászonkötés legyen, tehát, hogyha valaki arra ránéz, akkor ott mindenki tudja, hogy Zsuffa 50/10. És innentől kezdve, hogy én kimondtam, hogy aranyprégelt könyv, hát az mi, ha nem a karácsony. És én már nagyon-nagyon régen szerettem volna egy karácsonyi történetet írni, ugyanis a karácsony a kedvenc ünnepköröm. Mindegyik regényemben van egyébként karácsony. Az utolsó könyvem, a Hasad a hajnal, az 1985. december 24-én ér véget. Tehát már mondom, ezzel is jelzem, hogy ez az az ünnep, amit én nagyon-nagyon szeretek, és talán azért, mert nem nőttem ki a gyerekkorból. Én ugyanúgy hiszek a karácsonyi csodákban, mint kisgyerekként. És van még egy dolog, amit átmentettem gyerekkoromban. Az 50 éves író átmentette a gyerekkorból a jelenbe, az pedig a mesemondás. És én annyira szerettem volna most is mesét írni. És attól is különleges ez a könyvem, hogy ez nem alapszik valóságos történelmi eseményeken. Természetesen vannak benne történelmi tények, mint az első világháború, második világháború, Trianon, tanácsköztársaság, de ez a regény valójában egy időutazás. És a reményről szerettem volna írni. Ez is benne volt a fejemben, hogy a 2025, a szent év, hogy mi vagyunk a remény zarándokai, és én annyira szerettem volna, hogy Zsuffa Tünde, az 50 éves író, a remény zarándokait elviszi a jászolhoz, a jászolban fekvő kisdethez. És akkor még valami, de ne bonyolodjak bele a gondolatmenetembe, hogy egy dolog van, ami bosszant a mai világban, hogy a karácsony az szép, a karácsony az gicses, a karácsonynak van forradbor illata, van fahéj illata, minden város ki van világítva, de amit én hiányolok, az a jászol. Tehát, hogy jöttem Belgerbe, természetesen itt az érseki palotában gyönyörű a jászol kiállítás, de ha kimegyek a városba, akkor mindent látok. Látok rénszarvasokat, látok Santa Claust, látok csillagokat, angyalokat, ott van Rudolf a kis piros órával, de hol van a kis Jézus? Én keresztény íróként valahol felelősséget tartozom azért, hogy miért írok. És amikor az idén megkaptam a József Attila díjat, és úgy írt rólam a sajtó, hogy keresztény író kapott József Attila díjat, annak azért van ám súlya. Tehát nem a díjnak, hanem az, hogy keresztény vagyok. És egy keresztény író, az mi másról is írjon karácsonykor, hanem a jászolban fekvő kisdedről, egy elveszett porcelán figuráról, a kis Jézusról. És az, hogy megtaláljuk-e, ez rajtunk múlik. Tehát ezzel azt szeretném üzenni, hogy teljesen mindegy, hogy a főszereplőm, Lina Mayer, az osztrák lány, akiről kiderül majd, hogy magyar ősökkel rendelkezik, hogy megtalálja a kis Jézus vagy sem, nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy mi Lina történetén keresztül, és az ezüsthajú hölgynek, ez a titokzatos idegennek a történeteink keresztül eltalálunk-e a jászolhoz. És hogyha az olvasók válasza a regény végén az lesz, hogy igen, akkor két dolgot tettem. Az egyik, hogy nem éltem hiába, a másik pedig, hogy nem írtam meg ezt a könyvet hiába.
Kedves hallgatóink, folytatjuk karácsonyi adásunkat, melyben elsőként Zsuffa Tünde József Attila díjas író legújabb könyvéről, a Jászolt titka című művéről hallanak. Az elmúlt napokban Egerben tartott könyvbemutatóra az írónő mellett Kubik Anna, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő is ellátogatott. Bercesi András kérdezte a könyv kapcsán.
Tünde történeteiben mindig fontosak a személyes szálak, valamilyen módon ő is mindig jelen van, és most itt a családok is összekapcsolódnak, önnek is van ehhez kapcsolódó története, és ami fontos, hogy ez valóság alapú, és a valóságban is gyökeredzik. Erről mit szabad tudnunk?
Igen, tulajdonképpen a szüleink ismerték egymást, és nagyszüleink, hiszen ők ősihez kötődtek. Én pedig ebben a kis templomban engem itt kereszteltek meg, itt voltam első áldozó, bérmálkozó, és hát a mai napig is számomra a világ legszebb temploma, ősi temploma, kicsi kis temploma. 1740-es évektől állott a mai formájában ez a templom, de már Szent István idejében is volt itt templom, hiszen ő elrendelte, ugye, hogy minden tizedik faluba kell egy templomot építeni, és hát ősi éppen ide beleesett. Úgyhogy ez a történet számomra nagyon érdekes, mert hát ismerem a helyszínt. Tünde olyasmiket is megírt ebben a könyvben, amikről nem is tudhatott, hogy hogyan menekítette meg az akkori plébános urunk a falu lakosságát, a nőket, a gyerekeket, állatokat, beterelte a templomba és bezárta. Ősi mellett akkor front volt, németek, oroszok felváltva jöttek, szétdulták a falut, és ezért hát nagy veszélyben voltak a fiatal nők, többek között az édesanyám is. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy ilyen fontos történet szereplője a mi kis falunk, és ezért aztán hát nekem is nagyon melengeti a szívemet ez a történet.
Így akkor egészen más egy kicsit, amikor részleteket ad elő belőle, de hát önök már régen összeszokottak, ez egy bevett dolog, hogy megszemélyesíti egy picit a találkozások alkalmával a leírott sorokat.
Igen, Tünde rám írt, amikor még Bécsben dolgozott, én ugye személyesen nem ismertem őt, hogy hajlandó lennék-e az első könyvét bemutatni itt Magyarországon, és hát visszaírtam neked, hát hogy ne, hiszen mi már akkor is ismertük egymást, amikor még nem is léteztünk a szüleink által. Segítettem neki akkor kiadót találni az első könyvéhez, és hát azóta meg önállóan járja már a sikeres útját, mint író.
A mai embernek miért van szüksége az ilyen történetekre, rejtélyekre, titkokra, keresésre, egy kicsit a múltba nézésre? Miért fontos ez a mai ember életében?
Ismernünk kell a múltat ahhoz, hogy építeni tudjuk a jövőt, ez most közhelynek hangzik, de nagyon sok embernek fel kell hívni a figyelmét arra, hogy érdeklődjön a saját családja múltja iránt, a saját települése iránt. Én most is, ahol lakom, mindenkinek mesélem például a történetét annak a kis Kőérberek nevű helynek, ahol Budapesten élek, és azt látom én is, hogy alig-alig veszik a fáradtságot az emberek ma, hogy utána nézzenek, hogy hol is laknak. Pedig hát elvileg ez kötelező lenne, mert a helynek igenis van jó értelemben vett szelleme, amihez az ember igazodik. Én például tudom, hogy ahol most lakom, az egy Árpád-kori település volt, a Kána nevű falu volt akkor, és hogy milyen jól tudtak építkezni akkor az Árpád korabeli emberek, hogy hegykoszorú közé, kis védett helyre. Tehát ezek fontos dolgok, és nagyon sokat adnak hozzá a jelenünkhöz is, hogy ha ismerjük a múltunkat. Tehát elengedhetetlen szerintem, csak valahogy az érdeklődés tűnt el az emberek életéből, mindenki csak nyomja, megy a maga munkája után, pedig nagyon sok szellemmel és lélekkel tölti fel az embert, ha ismeri a múltját.
Kedves hallgatóink, adásunk első felében Zsuffa Tünde író legújabb művéről hallottak összeállítást, most pedig Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Domán Vivien beszélget karácsonyi olvasmányokról. Márti, ezen a héten milyen olvasmányajánlót hoztál a hallgatóinknak? Ez egy különleges adás, hiszen karácsonyi olvasmánylistával érkeztél ide hozzánk, és ahogy már megszokhattuk, ennek a különlegessége talán abból is adódik, hogy nem kifejezetten egy hosszú terjedelmes regényt hoztál, hanem itt gyakorlatilag ez egy bombon. És hogy miért is mondom ezt, azt mindjárt elmondod, lehet belőle csemegézni.
Igen, most kettő kötetet hoztam, mind a kettő karácsonyhoz kapcsolódó, hiszen ez a műsor egy ilyen karácsonyi adás is lesz egyben, és kettő novellás kötetet hoztam. Az egyik az a Régi idők karácsonya címet viseli, másik pedig a Karácsonyi fényeket. A Karácsonyi fények az egy magyar írók karácsonyi elbeszéléseinek a válogatása. A Lazi könyvkiadónál jelent meg 2023-ban. A másik, a Régi idők karácsonya, az szintén egy novella válogatás. Abban nem csak magyar, hanem nagyon sok világirodalmi klasszikus szerzőnek is a karácsonyi novelláinak a válogatása van, ami pedig az Athénaum kiadónál jelent meg.
És valóban a bombon arra utalt, amit mondtam, hogy ez egy novellás kötet, egy válogatás, tehát gyakorlatilag a legszebb karácsonyi történeteket válogatták most ide, legkedvesebbeket nyilván a szerkesztő szubjektív nézete alapján. Hogy erre a két kötetre esett a választásod az idei évben, hogy ezeket hozod a hallgatóknak? Hogyan talált meg téged ez a két könyv?
Alapvetően számomra ezek új könyvek. A közelmúltban olvastam őket, pont azért olvastam, most erről tudjunk beszélgetni. Lehet, hogyha most nem készítettünk volna egy ilyen beszélgetést, akkor az egyik kötetet csak mondjuk jövő héten olvastam volna. De azért választottam ezt a kettőt. Egy az, hogy új, másrészt nagyon tudom ajánlani karácsonyra, akár karácsonyi ajándéknak, de akár karácsony utára is, vagy akár a következő évi ajándékként is, hiszen amikor ezt a beszélgetést a hallgatók hallani fogják, már nem biztos, hogy lesz lehetőségük új könyveket vásárolni. És mindenképpen olyan könyvet szerettem volna, ami új kiadások, hogy könnyű legyen megszerezni akár tényleg ajándékként is, vagy akár könyvtárban is beszerezhetőek legyenek. Illetve azért is ezt a kettőt választottam, mert a Régi idők karácsonya az egy olyan válogatás kötet, amit ha elolvasunk, akkor nem biztos, hogy olyan történeteket olvasunk benne, amik ezek a boldog karácsonyoknak az emlékét idézni. Az, hogy a Régi idők karácsonya itt arra is utal, hogy ahogy mondtam is, hogy nagy klasszikus íróknak a műveiből készült a válogatás, mint Andersen, Csehov, Dosztojevszki, Jókai Mór, Krúdi Gyula, stb. Tehát az ő karácsonyi élményeik, azok nem feltétlenül ez a megkírt boldog karácsonyok, hanem azért nyilván ők egy más világban éltek, és hogy nem mindig csak ilyen szomorú történetekről beszélgessünk, arra gondoltam, hogy akkor párhuzamosan ajánljuk a Karácsonyi fények című válogatást is, amely magyar íróknak az elbeszélésének a válogatása. Ebben is vannak nagy magyar írók, mint például Gárdonyi, de kevésbé ismert írók is. Számomra is, amikor elolvastam, vagy amikor legelőször kézbe vettem a könyvet, megnéztem, hogy kinek az írásai vannak benne, és nagyon sok olyan szerzővel találkoztam, akinek nem ismertem a nevét, nem ismertem a munkásságát, aztán így rákerestem, hogy kik ezek az emberek, amikor így olvastam, és több olyan szerzővel is találkoztam, akinek más művét is majd talán a közeljövőben el fogom olvasni, és itt nagyon sok a kortárs szerző, de akár például olyan papköltőíró is van benne, aki a Gyulafehérvári Egyház megyenek az egyik papja, és számomra egy kevésbé is, sőt, teljesen ismeretlen író volt, de egy nagyon szép történetet választott a szerkesztő az ő munkásságából is.
Szoktuk emlegetni, hogy az advent, az elcsendesedés időszaka, amelyet mostanában egyre kevésbé tudunk megélni, hiszen igazándiból még a belső elcsendesedés is nehezen megy egy túlterhelt adventi időszakban, illetve igazándiból ahogyan néha belecsöppenünk a karácsonyba, valójában csak az a pár nap adódik sokaknak szünetnek, vagy esetleg olyan hobbiknak élni, mint az olvasás. Ezért is fontos, hogy így az ünnepre hoztál ünnepi olvasmányajánlót. Hiszen sokszor szoktunk karácsonykor olyan dolgokat is csinálni, amelyeket a szürke hétköznapokon nem. Tehát alapvetően az emberek, nem tudom, hogy kimondható ez, hogy kevesebbet olvasnak szépirodalmat, regényeket, könyveket, és inkább az internetes újságokat, internetes cikkeket, alapvetően magazinokat. Természetesen nyilván nem lehet általános, de én azt gondolom, hogy viszont karácsonykor
Még akár ajándékba is kapunk egy-egy könyvet, és nekívülünk, mert olyankor megvan egy kicsit így az ideje. Lelassulunk, befelé figyelünk. És pontosan erre is jók az ilyen olvasmányok, amit te hoztál. Mit lehet tudni pontosan erről a két kötetről, hiszen arról már mondtál részletet, hogy az egyikben olyan íróktól válogat a szerkesztő, akik hát régebben éltek, és a másik egy picit más nézőpontú Karácsonyt állít fókuszba.
A régi idő karácsonya válogatás tematikája mögött az a koncepció állt, hogy híres, nagy klasszikus szerzőknek a műveiből válogassanak, és nyilván, hogyha belegondolunk, hogy kik ezek a szerzők, akár egy Csehov, akár egy Dosztojevszki, hát azért az ő munkásságukról úgy általában elmondható az, hogy nagyon sokszor tragédiákról, de mégis nagyon komoly, nagyon mély emberi érzelmekről írtak, és hogyha belegondolunk abba, hogy ők mikor éltek, nyilván ők nem a jelenben éltek, nem is a közelmúltban, hanem egy kicsit régebbi időben, de sokkal nehezebb életkörülmények között éltek, mint akár a mi világunkban élünk, és így nem várhatjuk el azt tőlük, hogy olyan karácsonyt írjanak le, amilyet mi úgy elképzelünk így az álomvilágunkba. Tehát én például itt a könyv kapcsán olvastam több olyan kritikát, hiszen ugye tudjuk, hogy könyvekről nagyon sok pozitív és negatív kritikát is szoktak írni az emberek. Ez nagyon népszerű dolog manapság, hogy véleményt mondani szerzőkről, könyvekről, stb. És nagyon sokan azt fogalmazták meg, hogy gyönyörű a könyv kívülről, ami valóban, hogyha most a hallgatók nem látják, de egyébként egy ilyen nagyon szép karácsonyi motívum összeállítás van rajta, tehát itt a mézes kalástól kezdve a kis csizma, a cukorboton át, kis sapka, szaloncukor, stb. Minden megjelenik, tehát tényleg minden olyan elem megtalálható a könyv borítóján, ami egy ilyen klasszikus karácsonyi képeslapon szerepelni szokott, de a könyv belülről nem ilyen. És valóban nem ilyen, hiszen ugye, amint mondtam is, hogy régebbi idő karácsonyait, mint ahogy a cím is utal rá, hogy régi idő karácsonya, így minden szerzőnek a saját korának a karácsonya van benne, és azért, ha végignézzük a tartalomjegyzéket, hogy kik írtak benne, azért az ő életükben nem feltétlenül volt meg az a kényelem, az a mondjuk azt a jólét, mint ami ma a mi világunkban megvan. És én azt gondolom, hogy nagyon sokan azért kritizálták ezt a könyvet, hogy nem ezt várták tőle, hanem egy sokkal boldogabb, sokkal örömtelibb karácsonynak a leírását várták, mert hogy ma egy olyan világban élünk, hogy a tökéletességet várnánk. És én meg azt gondolom, hogy pont azért is érdemes akár ezt a könyvet elolvasni, mert akkor egy ilyen tükröt tarthat számunkra, hogy mi mennyivel jobb világban élünk, mennyivel nyugodtabb, mennyivel könnyebb világban élünk ahhoz képest, amiben nagyon sokan korábban éltek, és hogy sokszor ugye nem tudjuk értékelni azt, hogy nekünk megvan mindenünk, és ez nem mindig volt így. Meg ugye azt se felejtsük el, hogy jelenleg sincs meg mindenkinek mindene. Én azt gondolom, hogyha ilyeneket, ilyen történeteket olvasunk, akkor sokkal jobban tudunk értékelni olyan dolgokat, amiket teljesen természetesnek gondolnánk. Pedig nem természetes, csak most a mai világunk az olyan, hogy természetesnek gondoljuk azt, ami igazából kiváltság.
Emlékszem, hogy az előző évben Dickens és Gárdonyi műveit is hoztuk akkor karácsonytájt, vagy karácsonyra olvasmányajánlónak, és már ott is kiemelted ezt a szempontot, hogy milyen jó középpontba a látószögünkbe tenni esetleg egy-egy régi, régebbi idő karácsonyát, ami rá tud virágítani a mai jólétünkre, és ezt most úgy értem jólét alatt, hogy valóban amiben élünk, amilyen közegünk van, abban mindenünk megvan, természetesen persze küzdünk gondokkal és egészségügyi gondokkal is sok hallgatónk, és van, aki a magánnyal, vagy esetleg azzal, hogy messze élnek a családtagok, gyerekek, unokák, de valamilyen szempontból nyugodt életünk van, nyugodt világunk van, mert azok a korok, amikről olvashatunk, azokban azért más volt a jellemző. Milyen korok vannak még erre, egy picit térjünk rá, mert pár embert már említettél írók kapcsán, de ahogy így tanulmányoztad, olvasgattad, milyen korszakba repít minket vissza?
Alapvetően a 19. század és a 20. század első felébe repít minket vissza a történeteink keresztül, és nyilván, ha történeti tanulmányainkon, a történet olvasmányainkban visszagondolunk, akkor azért ezek nehéz korok, válságokkal teli korok, szegénységek, különféle természeti katasztrófák utáni világok. Tehát azért nem mindig volt olyan a karácsony, ahogy mi azt úgy elképzeljük, hogy régen milyen tökéletes volt. És én amúgy azt gondolom, hogy ha a másik kötetet is kézbe vesszük, amiben már kortársabb, illetve 20. századi magyar szerzőknek az írásaiból olvashatunk a karácsonyi fényekben, ott már egy sokkal boldogabb karácsonyképet kaphatunk, ahol többször gyerekeknek a karácsonyát írja le különféle egyszerű vidéki társadalmakban, akár ugye mondjuk Gárdonyi kapcsán is, hiszen tudjuk, hogy Gárdonyi egy falusi gyermek volt lényegében, és azért egy sokkal nyugodtabb világot mutat be. Tehát, hogy te utaltál arra így a beszélgetésünk első felében, hogy rohanunk, és hogy nincs időnk arra, hogy úgy megérkezzünk, hanem inkább így mondjuk azt, hogy csúnya szóval beesünk a karácsonyba, és akár itt például ebben Gárdonyitól egy olyan novellát választottak, aminek az a címe, hogy Roráte, ami ugye a hajnali miséről szól, aminek a hagyománya ma is él, itt Egerben is minden nap van hajnali mise a bazilikában, és ahogy Gárdonyitól olvastam, hogy hogyan mentek a tömegek a Rorátéra, nyilván régen ugye vitték a kis lámpás, ha többi, akkor még nem volt közvilágítás, de most is egyébként olyan jó érzés reggel látni azt, hogy így a kis utcákból csoportosulások jönnek. És azért az olyan jó érzés, hogy ez nem csak régen volt így, hanem azért valamit sikerült így megtartani a régi hagyományokból, és hogy ma is van erre igény. És nyilván az, hogy reggel 6-ra ott lenni valahol, az azt jelenti, hogy korábban kell kelni, nagy valószínűséggel, mint ahogy szoktunk, de azért én nagyon örülök neki, hogy azért vannak olyan emberek, akik veszik ezt a talán fáradtságot, vagy lehet, hogy valamiről le kell mondani annak érdekében, hogy ott legyenek, de napról napra lehet látni ugyanazokat az arcokat, és az olyan jó érzés, hogy van, akiben van egy olyan erős elhatározás, mondjuk elhatározza, hogy ő fog menni, és akkor sikerül is neki így mindig menni, és ezért teljesen más az, hogy most a kivilágított utcán megyünk, mint amikor régen vitték a kis lámpásokat, mert a sötétben nem láttak. Én például még nagyszüleimtől hallottam többször azt, hogy ugye amikor mentek a hajnali misére, hát a félfalú ment, tehát az olyan természetes volt, hogy mennek, hiszen az a szokás, és akkor minden gyerek vitte a kis lámpását, ott csúszkáltak, stb. Nagyon sokan el is csúsztak, ugye akkoriban azért nem mindenkinek volt olyan cipőválasztéka, mint a mai világunkban van, tehát akkor például mondjuk felhúzták az oknit a csizmára, hogy ne csúszanak el, de akkor is mentek. Tehát, hogy számukra nem volt az kifogás, hogy most hideg van, jeges az út, fúj a szél, esik az eső, esik a hó, hanem olyan teljesen természetesnek gondolták azt, hogy az adventi várakozásnak a részét képezi az, hogy mondjuk tényleg minden reggel elmenjenek a hajnali misére, és részt vegyenek ebben a szentmisében, és ez részese legyen az ő karácsonyi készületüknek.
Kedves hallgatóink, mai ünnepi adásunk első felében Zsuffa Tünde, József Attila díjas írónő legújabb kötetéről, a Jászolt titka című művéről, a pár napja tartott EGRI könyvbemutatón Bercesi András beszélgetett az alkotóval, valamint Kubik Anna, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznővel. A műsor második felében Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, a szerkesztő Domán Vivien ajánlotta karácsonyi feltöltődéshez kapcsolódó olvasmányokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
jöjj el, Emmanuel!
Kedves hallgatóink, annyit beszélünk, hallunk, hallgatunk, akaratlanul és akarva is az adventről, karácsonyról, jelentéséről, fontosságáról, lelkiségéről, üzenetéről, hogy végül a legfontosabbról feledkezünk el. A szeretet a tettekben mutatkozik meg. Ne a tökéletességre törekedjünk most, ne a szerzés legyen a középpontban, hanem hogy ott legyünk a másik számára, figyeljünk oda egymásra, segítsünk egymásnak. Az istállóban megszülető újszülött arra is emlékeztet minket, hogy a szeretet legapróbb cselekedete is nagyon sokat számít. Ezt persze a következő versösszeállítás költői sokkal szebben és jobban megfogalmazták. Babócsai Réka, Blaskó Balázs, Dér Gabriella, Jakó Beáta és Sárosi Kinga színművészek pedig szebben is tolmácsolják. Hallgassák összeállításunkat szeretettel!
Juhász Gyula, karácsony felé. Szép tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, beheggeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben. Ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben. Legyünk hát jobbak, s higgyünk, rendületlen, s ne csak így decemberben.
Sebestyén Jáger orsolya. Advent. Mert te tanítottál meg vágyakozni az elrejtett kincsre, mely miénk lehet. Várni mindarra, mi múlhatatlan, igaz és tiszta mindenek felett. Te tanítottál hinni is abban, hogy lehet élni mind nemesebben, ha szabad, örök visszhangja zeng, és zendül vissza a szívben. S te tanítottál meg remélni is, hogy bár bukdácsoló lépteinken át, ha egyszer mégis véget ér az út, megérkezhetünk hozzád. Kis Judit Ágnes, 42. Zsoltár. Kerestem Istent, ahogy a kiszáradt folyó mederben a vizet az állat. Nem volt ott. Kiszáradtam, szomjazom. Csak a könnyem van, víz helyett iszom. Saját húsomat harapom, ha kérdik. Az Istened, ha hívod, miért nincs még itt? Hívtam, a telefon se vette föl. Menekülök a rettegés elől. Csak várd Istent, ülj le a küszöbére, előbb-utóbb haza fog jönni végre. Lelkem kiolvad, mint a biztosíték. Folyó az Isten, a vizéből innék, de átcsap rajtam örvénye lehúz, amíg süllyedek, felsejlik a múlt, mikor velem volt. Éjjel énekével őrizte álmom. Miért felejtettél el? Miért hagyod Isten, hogy gúnyoljanak? Nem vagy nekem már forrás, se patak. Csak várd Istent, ülj le a küszöbére, előbb-utóbb haza fog jönni végre. Ments meg, Istenem, ne hagyd, hogy ezek a fejem fölött ítélkezzenek. A leggyávábbi a vádol gyávasággal, a legmocskosabbak kennek be sárral. Sötétségükből emelj ki a fénybe, igazságot mosdasson hófehérre, s napestig, míg torkom be nem reked, lábadnál ülve éneklek neked. Csak várd Istent, ülj le a küszöbére, előbb-utóbb haza fog jönni végre. Csak várd Istent, haza fog jönni végre.
Eszteró István, Jézus DNS-e. 170 centire becsülik Krisztus termetét a kutatók, vélhetőleg barna szeme, fekete haja és sötét bőre volt. De DNS-ére következtes inkább pirkadatok elcseppent hemoglobinjából, görnyet alkony véraláfutása alapján, lelőtt őzgidák végtelent tükröző tekintetéből, ellobbant gyertyalánk füst csíkjai, egymásnak futó vonatok horpat melkasa után. Ágyútűz torkára alvat seb szerint. Ahol anya viszi gyermekeit, vagy már csak egyet. Keresd az Úr arcvonásait feltámadásban reménykedő tömegsírokon. Nyilvántartásra hagyatkozó bizalomban, mely összekapdosott emlékbatyujával várakozik a humánum épségben maradt pecsétjére. Irgalmasságot láss elmorsolt könyvben, érted virrasztó sarki fényben, mindenható mozdulatában, ahogy csak ő tud lelket tisztára törölni, feltámasztani hitet halottaiból, megitatni hűség italával a magában kételkedőt, megkorbácsolt hátára venni az emberiség keresztútját bűneivel egyetemben. Jézus DNS-ét keresd bárányfelhők bárányai nyomán, pipacstenger levegőt bevérző hullámzásában.
Tóth Bálint, békehozó születik. Nézd a karácsonyi éjjel csillagait, az ikerpárt, kecskegidát, a kutyákat, égi vadászt s a bikát. Július napperzselte kormos egén sose gyúlt ki ennyi ragyogva. Nézd, az oroszlán is felszökken keleten. Honnan-e sűrű csapat? Ez a káprázat, ez az éjfeli égi tolongás. Bárka az ég, s népét gyűjti nagy útra Noé. Más csillagrendszer ararátját vélvén csak menedéknek. Félve, a vén földet tűzözön égeti föl. Tán nem. S megszólal az éjben, az égi oroszlán, s emberi hangon, mint az ég állatserege. S indulnak, bízzunk, beragyogni a jászolt, hol ma a fényből a fény. Békehozó születik.
Turmezei Erzsébet, adventi éjszaka. Fehér takaró, ezüst fénytartó, valót eltakaró, mintha nem volna más, csak ez a ragyogás. Titokzatos, csodás. Nincsen se hang, se zaj, nincsen se seb, se baj, se sóhajtás, se jaj. Se bűn, se szenny, se sár, se szín, se könny, se kár, csak hó és holcsugár. Hiszen így volna jó, de nem ez a való. Csal a fénytakaró. alatt a szenvedés, szenny, sár. Elfödni és elrejteni kevés a hó és holtsugár. De valakire vár a holdfényes határ, s ez az adventi mély, havas és holdas éj titkot tud. Jön. Ne félj.
Szent Gálikata, karácsony előtt. Már hószitál a fenyvesek között, és korán beálló esték fénye ég. Oly mély csend, s én úgy készülődöm újongó szívvel Istenem felét. Most én megyek, te jártál már a földön. Ó, hány karácsonyt játszottam neked! Amim csak volt, a két kezedbe tettem, egymás után, egy hosszú életet. Mondd, vársz rám? Olyan remegve kértem, s oly boldogan, mint szent estén kölyök. Most rajtad áll, hogy szívemet betöltsed. Csitt, angyal jár az zárt ajtók mögött.
Angelus Silesius. Karácsonyi párversek. Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet, hogy szén a szalma, én már soha ne legyek. Alázat s gyermeki lélek mi is szent dolog. Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok. Miért mondod, hogy a nagy kicsinnyé nem lehet, s a porszem képtelen felfogni az eget? Nézd a szőz gyermekét, s a szűk jászolt tekintsed. Benne a föld s az ég, és száz világ pihent meg. Bizony a szíved is kicsi jászol, ha lenne, újra jönne az Úr, s gyermekként megszületne. Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben, elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.
Rónai György, Betlehem. Minden megíratott. A próféták megmondtak mindent jó előre, de a te anyai szíved még mindig nem hagyott föl a reménnyel. A te szíved még mindig várt valamit. Egy rést az örök rendelésen, amelyen a szeretet kihosonhat. József már fáradt volt. Ledőlt volna egy kapuboltba, de te csak mentél házról házra, kapuról kapura, és zörgettél és könyörögtél, nem magadért, hanem a gyermekért, hogy ne fázzék, ne szúrja szalma a gyöngetestét, ahogy a próféták megírták. Mert a te anyai szíved még mindig nem hagyott föl a reménnyel, hisz van-e telt pohár, melynek színén egy szirom el ne férne még? Ház, hol egy terhes asszonynak ne jutna még hely. Lobbant a lámpaláng, amint az érdes kéz kutatva fölemelte.
Hé, kidörömböl itt, takarodjatok, koldusok, nem csárda ez.
A tárt kapun kidőlt a jó meleg, s a zsíros sültek jó szaga. S egy kard villant. Sokféle martalóc bitangol szerteszét ilyenkor, s a bölcs polgár vigyáz a házra. Betlehem bezárkózott. Szíve kővé keményedett a félelemtől, mert azokban a napokban összeiratta a népet a császár. Elengedték a láncról a kutyákat, nagy szelindekek futkostak a hóban, dühösen szimatoltak, szűköltek, mint a lelkiismeret. Józsefnek fájt a lába, botjára támaszkodva baktatott az érthetetlen éjszakában. Az istáló felé, amely fölött már ott égett a csillag. A küszöbön megállt, hátra hőkölt a vastag trágyabűztől, s tanácstalanul visszanézett. Te már tudtad, hogy nincs segítség. Az emberek bezárták szívüket, a szeretet hiába könyörög, nem talál rajta rést. Fájdalmak emberét hozod világra nyomban, fájdalmak anyja vagy. Fájás nélkül szülő, amint a nyirkos szalmára lerogytál, s öled végtelen távolából, meghallottad a koldus újszülött, didergő zokogását.
Kertész Eszter, Szalma és Glória, részletek, angyali üdvözlet. Mária, milyen szűke szoba, milyen apró vagyok benne én, a magasságból egy csillagfénye az ablakon át mégis elér. Elfér szememben az ég, a csillagfény, a messzeség, szívemben elfér-e Isten. Gábriel. Üdvözlégy, Mária, ki Isten szívében laksz. Ne félj, téged választott leányának, jegyesének, édesanyjának. A végtelen fog benned növekedni. A határtalan tőled kér majd enni. Bölcsője leszel, vigasza, támasza. Igenedbe fészkel Istened, Mária. Mária, őt szolgálom, mint cérnaszál, mely a szakadt gyolcsot összevarja. Nincs vágyam más, minden úgy legyen, ahogyan ő akarja. Mária, belőlem nőtt drága gyermek, az angyalok énekelnek, az éj csupa furcsa fény. Rozzant ajtó megcsikordul, nyers férfiak könnye csordul. Tudom, nem vagy az enyém. Tied vagyok mindenestül. Ajtód, amelyen keresztül megérkeztél, Jézusom, elcsigázva, meggyötörve, anyaölből anyaföldre. Nem vagy enyém, jól tudom. Nincs több ilyen földi anya, akit gyermeke megváltana. Én Istenem, milyen ár! Lelkemben a kard már forog, míg beszélnek a pásztorok. Egész világ téged vár.
Kedves hallgatóink, istenes versekből hallottak összeállítást. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. A verseket Babócsai Réka, Dér Gabriella, Jakó Beáta és Sárosi Kinga előadásában hallották.
Csak úgy jövök, semmit nem kérek, csak megköszönöm azt, hogy eljöttél. Ez a föld úgy várt, olyan nagy szükségünk van rá. A háború kint és itt bent, szívünk nyugtalan, nem ért sok mindent, de te eljöttél. Ez a föld úgy várt, olyan nagy szükségünk. Elhoztad a mennyet a földre, Istennel a szövetség helyre állt. Véreddel megváltottad az embert, olyan nagy szükség. Hogy eljöttél. Ez a föld úgy várt, olyan nagy szükségünk van rád. Elhoztad a mennyet a földre, Istennel a szövetséghez. Véreddel megváltotta az embert, olyan nagy szükségünk van rád. Elhoztad a mennyet a földre, Istennel a szövetség helyre állt. Véreddel megváltottad az embert, olyan nagy szükségünk van rád. Örökké szükségünk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!